A lépcső nagyot nyikkant, majd mintha megkönnyebbülten elhallgatott volna. Megfordultam, rémülten felordítottam, kiragadtam Demmer kezéből a kalapácsot, és afelé a sötét tömeg felé hajtottam, amely ebben a pillanatban bukkant fel a feljáróban, elzárva előlünk a szerviz csatornához vezető utat. A kalapács eltűnt a sötétségben, stompán puffant, mintha egy elefánt oldalához dobtam volna. A két hatalmas égőszem, amely egyetlen másodpercesen fordult el rólunk, meg sem rebbent a szerszám érintésétől. A dög talán csak annyit érzett, mintha lepke simogatta volna meg a bőrét. Demmler felnyögött, és újabb kalapácsot halászott elő a zsebéből. Szegál, kitörölve szájából belecsorgó orravérét, remegő kézzel felemelte az altatópisztolyt. Rövid ideig célzott, aztán mély sóhaj kíséretében meghúzta a ravaszt. Halk, gúnyos sziszen is hallatszott, mint a kárörvendő kígyó bujkált volna közelünkben. Szegár rémülten felkiáltott, megrázta a fegyvert, aztán még egyszer meghúzta a ravaszt. A kígyó sziszegett, majd végérvényesen elhallgatott. Szegál felhördült, s kétségbeesett mozdulattal a falhoz vágta pisztolyát. A sűrített levegő, nyöszörögte, sűrített levegő. Mi van azzal az átkozott levegővel? Ordította Demmler, felragadva a földre a stukkert. Mi van a levegőjével? Mi a szar van azzal a kurva levegőjével?
Bedöglött. Nem lehet vele lőni, nem lehet vele lőni. Adja ide a másik pisztolyt, Lawrence, vagy lőjön, lőjön.
Lőttem volna, ha nálam lett volna, csak hogy éppen ott hevert valahol, a szerviz alagútban Demmler puskája mellett. Szegál kétségbe esetten halántékra szorította két tenyerét, mintha attól tartott volna, hogy Nyamkó azonnal új varázslatba kezd. Pedig Nyamkó ezúttal nem kezdett varázslatba. Helyette ő is többen tekintette, szemlélte, hogy a dög bevonul a szobába. Akkora volt, hogy éppen csak be tudott nyomakodni az ajtón. A hatalmas lény megállt a küszöbön innen, s végig hordozta rajtunk kerek, sárga fényben égő, kávés csészényi szemét. Furcsa, kiismerhetetlen volt a tekintete, mint éjszakai útjára induló macskái.
Jóvosságos Isten!
Hallotta mellettem Demmler reszkető hangját.
Ez ekkora! Amikor nekem ugrott a mozdonyon, fele ekkorának láttam.
Szegál lehajtotta fejét, és elkeseredetten felnyögött.
Meg fog ölni bennünket, Jézusom! Ez megöl bennünket.
A szörnyeteg megcsóválta a farkát, és Szegált vette szemügyre. Mintha megrándult volna a háta, ahogy hosszadalmasan és kutató pillantással tetőtől talpig végigpásztázta a doktort. Aztán lassan, minden érzelem nyilvánítás nélkül elfordította róla tekintetét. Megismerte?
Mit tudom én, nyögte Szegál. Soha nem álltunk közelebbi kapcsolatban egymással.
A dög közben ismét Szegál felé fordult. Lesújtotta a fejét, és kinyújtotta a nyakát. Nem akartam hinni a szememnek, de a tömzsi rövid nyak szempillantás alatt olyan hosszúra nyúlt, mintha egymásba csúszó teleszkópokból lett volna összerakva. A bumfordi lóéra, kutyáira, farkaséra és minden bizonnyal az ördögére emlékeztető hatalmas fej elérte Szeggál testét, és a kerek futballlabdányi feketés-barna orr végigszaglázta, mint kiskutya az elébe kerülő békát. Óvakodtam egyetlen meggondolatlan mozdulatot is tenni, inkább kihasználtam az alkalmat, hogy alaposan szemre vételezzem. Nem tagadom. Hasonlóan éreztem magam, mint az a kutató, aki az északi sark felé törve néhány perccel fagyhalála előtt még papírra vetette tudományos kutatásainak eredményét. Első pillantásra is látszott, hogy nem igen lehet könnyebb, mint az alaszkai szürke medve, pedig az aztán nem könnyű súlyban szokott indulni a medve olimpián. Leves és tányérnyi mancsaiból horgas karmok álltak ki, amelyeket még az imént említett alaszkai medve is megirigyelhette volna. A feje azonban akár mekkora volt is, mégiscsak farkasfejre emlékeztetett. Hatalmas, rosszindulatú, könyörtelen farkasfejére. Olyanira, amelynek a társai ott fügtek, gyalult, lakkozott deszkára erősítve Zöllner papa föld alatti szobájának a falán. Alig tudtam megállni, hogy ki ne nyújtsam a kezem, és meg ne simogassam ordas bundáját. A vérfarkas, mintha csak megérezte volna, mi a szándékom, minden figyelmével felém fordult. Odatolta hozzám a képét, és megszaglászott. Első rémületemben az a pillanat jutott eszembe, amikor évekkel ezelőtt a Bajkál mellett élethalál harcot vívtunk a taigai medvével, s Gunga a burját éppen abban a pillanatban lőtte le rólam, amikor le akarta harapni a fejem. Ezúttal azonban nem volt a közelembe Gunga, aki megmenthetett volna. A csészényi érzékeny orr végigfutott a ruhámon, le egészen az övemig, majd visszatért a szívem környékére. A következő pillanatban halálra váltan hőköltem hátra, a szörnyetek kitátotta a száját, stépő fogainak egyetlen villanásával felszakította mellemen a vászoninget. Demler felemelte a kalapácsát, hogy az állatra sújtson vele, de még idejében sikerült rákiáltanom. Ne! Meg nem utcanyanak! Szerencsémre a mozdonyvezető hallgatott a jószóra. Zsebébe sülyeztette, bocsinált a fegyverét, és halott csápat arccal az állatra merett.
De hiszen meg fogja ölni!
A hatalmas orr befurakodott az ingem résébe, és megszaglászott. Bármit is keresett rajtam, alig ha érezhetett mást, mint a félelem és a veríték szagát. A dög ezután a bőrömre pislogott, szaglászott még néhány másodpercig, majd elfordította rólam a tekintetét. Úgy látszik, nem vagyok többé fontos a számára. Azt hittem, a többieket is megszaglásza, de az állat hirtelen megremegett. Felemelte a fejét, mintha hangokat hallott volna. Néhány pillanatig mereven állt, aztán egyetértően biccentett. Odaugrott hozzám, lehajolt a nadrág zsebemhez, s nyelvének egyetlen gyors mozdulatával kiemelte belőle a 38-as Smith & Wesson-t. Mielőtt felocsúthattunk volna, a vérfarkas sorban lefegyverzett bennünket. Ahogy elfordítottam róla a szemem, Demler tekintetével találkozott a pillantásom. Akárcsak én, ő is szerette volna tudni, ki irányítja a szörnyeteget. Mert hogy irányítja valaki, ahhoz kétség sem férhetett. A démoni lény egyelőre nem mohajtott tovább foglalkozni velünk. Miután mancsának egyetlen ütésével az ajtó mellé söpört a fegyvereinket, lekuporgott, és hűséges kutyaként két mellső lábára hajtotta a fejét. Kilógatta lapátnyi nyelvét, csak néha-néha vetett ránk egy-egy únott pillantást. Hiába vártam, hogy megpendüljenek a lépcsőfogók, egyelőre nem történt semmi. Kénytelen voltam még egyszer számba venni minden lehetőséget, bár egyáltalán nem úgy alakulnak az események, ahogy terveztem. Mintha megrezzent volna odakint a vas lépcső. A szörnyetek felkapta a fejét, és a bejárat felé figyelt. Demler kihasználta az alkalmat, és Szegálra pisszegett. Hé, jól van! Szegál megtapogatta törött orrát, és megvonta a vállát.
A körülményekhez képest bár-bár kezd hiányozni, hogy az elmúlt negyed órában Mr. Lawrence még egyetlen egyszer sem vágott a falhoz.
Nem tud valamit csinál a döggel.
Mit csinálja? Tőlem kérdi. Hisz maguk állították elő.
Szegál szipogott, és sanda pillantást vetett a monstrumra.
Mi csak az élethez szükséges biológiai lehetőséget biztosítottuk számára. Semmiféle hatalmam nincs felette. De az csak tudja, mit akar. Feltehetően széttépni bennünket. Ennek annyi az emberi élet, mintha maga egy hangyát taposna el. Nincs valami gyengéje? De ahogy nem.
Nem szereti, ha aknavetővel lőnek rá. Nyomkó végig simított kopasz fején, de egyetlen izom sem rándult meg az arcán, ahogy a hatalmas, sohasem látott lényt szemlélgette.
Kukorodza, mondta végül.
Az ki? Olvastad Geszerkán történetét?
Persze, hogy olvastam.
Akkor tudnod kell, hogy Geszernek meg kellett küzdenie az alvilági kutyával, Kukurudzával. Ő Kukurudza. Bár biztos voltam benne, hogy Nyamkó ezúttal mellé fogott, abban igazat kellett adnom neki, hogy alig, hanem ez is az alvilág kutyája, vagy farkasa, vagy mind a kettő egy szemében. Óvatosan Nyamkó felé fordultam. Segítenél rajtunk? Nyamkó szomorúan megrázta a fejét.
Nincs erőm.
Tudtam, a lélek eltávolításának szertartása annyira kimerített, hogy tulajdonképpen még most is az élet és a halál mesdjén bolyong. Régi leírásokban olvastam, hogy azokat a szerzeteseket, akik eltávolították, vagy visszahozták a lelküket, hosszú hetekig ápolták az erre külön kiképzett lámák.
Tanácsot sem tudsz adni?
Nyamkó nemet intett. A dög, mintha csak megelégelte volna a suttogásunkat, hirtelen felállt, odaballagott, ahol Szeráf szerzetes kiömlött vére vörösre festett a követ, orrát a már alvadni kezdő tócsába dugta. Aztán felemelte a mancsát, és végigkent a pofáján a vért. Majd, mint aki jól végezte dolgát, felbőgött, és kipréselte magát az ajtón. Nyamkó ajkán halkan pergett az imádság.
On mani padme hum.
Demler a nyakára szorította a tenyerét, és rémülten felhördült.
Nézzék, Istenem, nézzék!
Az ajtóban a szép szőke Isabel állt, és éppen ebben a pillanatban törölte le a rákenődött vért az arcáról. Nyamkó éppen csak felemelte a fejét, majd tovább folytatta az imádságot.
On mani padme hum.
Szegál a véres szájú asszony felé tárta karját.
Isabel!
Isabel felemelt a kezét, és éles, remegő hangon Szegálra kiáltott.
Maradj! Ne gyere közelebb!
Szegál meghökkent.
Isabel, kedvesem! Én csak...
Az asszony zsebkendőt húzott elő, csíkos ruhája zsebéből, és gondosan végig törölgette vele az arcát.
Isabel, drágám, nem esett bajod?
Isabelnek, ha éppen nem kiabált, lágy volt a hangja.